Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalommal igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Mózes első könyve 9. részében a 12. verstől a 16. versig a következőképpen. Azt is mondta Isten: a szövetségnek ezt a jelét állítom én közém és közétek, és minden élőlény közé, amely veletek van, minden nemzedéknek örökre. Szivárvány ívemet helyeztem a felhőkre, és ez lesz a szövetség jele köztem és a föld között. Amikor beborítom felhővel a földet, és látszik az ív a felhőn, akkor megemlékezem szövetségemről, amely köztem és köztetek minden testben élő lény között van. Nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ott lesz majd az ív a felhőn, látni fogom és megemlékezem az örök szövetségről, amely Isten és minden testben élő lény között van a földön. Amen. Kedves igehallgató testvérek, nagyon szép látvány a szivárvány. Megszoktuk, örülünk neki, ha láthatjuk. Amikor elvonult az eső, és kisüt a nap, s a nappal szembeni oldalon, az esővíz cseppeken megtörik a fény, a napfénye, és ilyen csodálatos színárnyalatokban, egy csodálatos ívként kibomlik előttünk. Az a kép, ami most ki van vetítve, az néhány éve a parókia teraszáról készült, a szomszéd ház fölött van éppen a szivárvány íve, ráadásul még a mellék szivárvány is látszik, ami a tükröződése a fő szivárványnak. Megszoktuk, hogy ha széppé lesz az idő, az eső elvonulása után láthatjuk a szivárványt. Örülünk neki, ha látjuk, de igazából nem is tulajdonítunk neki már olyan jelentőséget. Illetve manapság persze arról is kell szólni, hogy a szivárványnak kiragadva azt, kiforgatva az eredeti összefüggéséből, az Istentől adott összefüggéséből, más értelmet adnak. És Isten igéje ellen, az élet normális rendje ellen támadó mozgalmaknak a zászlajára lett tűzve. Röviden így szoktuk ezt emlegetni magyarosan, hogy LMBTQ, stb. Mozgalmak. A sokszínűség az, amire hivatkoznak. Csak hát a szivárvány esetében már is hadd mondjam, itt az egy fénynek, az egyetlen fénynek, az Istentől teremtett fénynek a többféle színárnyalatáról van szó. És a Bibliából, Mózes első könyvéből, a Genesisnek, az eredetnek a könyvéből tudjuk meg, hogy Isten milyen jelentőséget adott ennek a természeti jelenségnek. Az özönvíz után. És akkor itt megint kényes témánál vagyunk, amikor az özönvizet fölemlegetem, mert manapság az özönvízről nem igazán akarnak tudni az emberi történelem írásban és mindenféle tudományok területén. Figyelmen kívül hagyják az özönvíz tényét a következtetésekben. Pedig évezredeken keresztül szerte a földön, bár részben eltorzult formában, őrizték a népek és a törzsek az ősi nagy vízkatasztrófának, ennek a rettenetes kataklizmának az emlékét. Évezredeken keresztül őrizték. Igen, sokfelé eltorzult formában, ha csak összehasonlítjuk, a mezopotámiai Sumér Akkád Gilgames eposznak a beszámolóját, pontosabban a mítikus elbeszélését összehasonlítjuk a bibliai beszámolóval, ott találunk olyat is, hogy kocka alakú a Gilgames eposzban emlegetett bárka. Na, az biztos, hogy nem állta volna az özönvíznek a hullámzását. Ezzel szemben a bibliai beszámolóban azok a méretek és azok a méretarányok, amiket Isten megiratott, és Noé hittel, hitből fakadó engedelmességgel, aszerint készítette el a bárkát házanépe megmentésére, ezek teljesen reális adatok. Modellezést folytattak, hidrodinamikai modellezést, és úgy találták, kicsinyített modellezésben, hogy az ilyen méretarányú nagy lomha bárka akár 60 méteres hullámokat is kibírhatott, és azok nem pörgették meg, nem döntötték fel, mindig az orrával fordult a hullámoknak, és azok átcsaptak rajta. Noé úgy készítette el, ahogy Isten mondta neki, és így élhette túl ő és családja, és mindazok az élőlények, akik vele voltak, azt az özönvizet, amely elborította a földet, s a legmagasabb hegyek is víz alá kerültek. Ma ezt elképzelni nem tudjuk. Hogy volt ez? Na de hát ott vannak az üledékrétegek, amelyeket kutatnak a geológusok. Ha nem veszem figyelembe Isten kinyilatkoztatott igéjét, és a népek széles körben megőrzött emlékezetét, és a mai általános tudományos közhangulatra ez jellemző, akkor persze itt ezeket az üledékrétegeket sok millió év alatti lerakódásoknak fogják tekinteni, és különböző földtörténeti korokról beszélnek, és ez számít ma tudománynak. Egész más eredményre jutnak azonban azok a tudósok, akik az élő Istenhez fordultak. Vannak ilyen tudósok. Vannak olyan tudósok, akik legalábbis eljutottak annak a belátására, hogy az értelmes tervezettségnek a jegyeit hordozza. Mindenütt magán ez a világ, különösen is az élet. Az értelmes tervezettség nélkül elképzelhetetlen. Pusztán az anyagból megmagyarázni az életet, az élőlényeknek a működését, az öröklődést. Ennek a valószínűsége egyszerűen mondva nulla. Na de hát a tudománytól manapság azt kívánják, hogy legyen világnézetileg semleges. Erre el kell mondanunk, hogy nem lehet semleges. Nincs tudomány előfeltevések nélkül. Mindenki, aki kutat valamit és értelmezni akarja a tényeket, valamilyen előfeltevésekkel indul ennek neki. És vannak tudósok, akik nem csak oda jutottak el, hogy az értelmes tervezettség jegyeit mutatja körülöttünk minden, különösen is az élővilág, hanem eljutottak oda, hogy komolyan vegyék, komolyabban, mint adott esetben a teológusok, a Bibliát, a Biblia beszámolóit, a költői szövegeket is, mert annyiszor a költői szövegekből is kiderül, hogy egy ilyen megfogalmazás például, hogy Isten kiterjesztette az egeket, ez Einstein relativitás elméleti egyenleteinek a fényében bizonyos következtetések vonalán értelmezhető. Másképp, mint az általánosan ma elfogadott nézetek. Egy hirtelen felfúvódó, kiterjedő világegyetem. Igen, Isten teremtő szava nyomán. Mindenkit meghatároz az, hogy milyen előfeltevésekkel közelít a témájához. Még leginkább a matematika tűnik olyan területnek, ahol mindegy, hogy hívő vagy hitetlen az a tudós, ugyanarra az eredményre kell jutnia. De ha az igazi mély végső kérdésekhez közelítünk a matematikában, ott is kiderül. Meghatározza, hogy milyen eredményre, milyen következtetésre jut valaki. Meghatározza az, hogy milyen előfeltevésekkel indult. Akik Isten igéjét komolyan veszik, azok ennek az előfeltevésével, előfeltételével kezdik vizsgálni a tényeket, és értelmezik, és jutnak következtetésekre. Akik pedig Istent kizárják, Isten létét is kizárják, és úgy akarnak foglalkozni bármiféle témával, azok valójában nem világnézetileg semleges emberek, hanem hitetlenek és istentelenek. És ezt becsületesen be kellene vallaniuk az ilyen tudósoknak, hogy mi azzal az előfeltevéssel indultunk neki, hogy nincs Isten. És ennek megfelelő eredményekre jutnak. No de melyik következtetésrendszer az, ami jobban értelmezi, helyesen tudja értelmezni a tényeket? És ha már a teremtéshívő bibliahű tudósokat emlegettem, be is hoztam egy könyvet magammal, dr. Baranyi Istvánnak, Németországban élő magyar tudósnak a könyve, Vissza a teremtéshez, vissza a teremtőhöz. Ez a könyv címe, ő maga a saját kutatási eredményeiből is közöl, de nagyon olvasmányos formában sok mindent ebben a könyvben, geológus egyébként. Német, magyar, francia és román nyelven is kiadták már ezt a könyvet, magyarul az evangéliumi kiadónál jelent meg. És ami minket közvetlenül az özönvíz kapcsán érint, hisz az özönvíz után az új kezdetnél hirdeti ki Isten az ő szövetségét az emberrel és minden földi élőlénnyel. Tehát ami az özönvizet illeti, csak néhány részletet hadd olvassak ebből a könyvből. A fosszíliák, tehát a kövületek, a gyors megkövesedés tanúi. Állati és növényi fosszíliák tanúskodnak Isten özönvíz előtti teremtményeiről. Ezek egy nagy árvíz katasztrófa által, az előbb már említett özönvíz által keletkeztek. Ezek élőlények megkövült maradványai és nyomai, amelyek hirtelen elpusztultak, és amelyeket néhány másodpercen vagy percen belül az üledékek befettek, és aztán gyorsan fosszilizálódtak. Ez olyan hirtelen történt, hogy az állatok finom, lágy részei teljesen megmaradtak. Tengeri liliomok szára, tengeri sünháza, vagy tengeri csillagok háza. A gyors beágyazódás megengedte, hogy a tengeri sün tüskéi és háza lemezei egymás mellett maradtak, holott azok rendszerint elválnak és messze sodródnak egymástól. A tengeri csillagok karjai a sodródás irányába elhúzódtak. Halak zsákmánya megmaradt a szájukban tartva. Sárkánygyíkhal fosszilizálódott kicsinye születésének pillanatában. Futó rák nyoma megmaradt az iszabban. Ha ma egy hal elpusztul, akkor rothadási gázok keletkeznek. Az állat felfúvódik és a víz felszínére emelkedik. Ott pár hét alatt szétbomlik, szétesik és a víz sodrása magával ragadja és szétszórja. Legalábbis szétválik a koponya és a gerincoszlop. Ha a döglött halat egy év alatt csak fél milliméter üledék fedi be, mint ahogy azt az evolucionista geológia elképzeli, akkor a csontok korrodálódnak, sőt feloldódnak és hamarosan eltűnnek. Sokszor előfordul, hogy a tenger sodródásai nagy tömegű állati vázat és csontot halmoznak fel. Ezek az úgynevezett fosszilis temetők, gyors beágyazódásról tanúskodnak. Ezek különösen jellemzőek az özönvíz utáni idők visszahúzódó tengereire. Sokszor találunk hasonló fajú kövületeket olyan rétegekben, amelyek különböző geológiai korszakokba kellene, hogy tartozzanak. Így viszont egységes időbeli történésre utalnak. másrészt különböző fajú fosszíliák, amelyeknek egyáltalán nem lenne szabad egy helyen előfordulniuk, rakódhattak le ugyanabban a rétegbe. Sok helyen az ár és visszafolyó ár átrendezte a kövületek maradékát. Az Egyesült Államok délnyugati részén, a Kokkonino homokkőben százával találtak jól megmaradt állati lábnyomot, de növényi kövületet sehol. Miből éltek ezek a növényevő állatok, ha nem lett volna növény? Ezek az állati nyomok növény nélkül egy nem teljes ökoszisztémára utalnak, amelyet az ár szétszaggatott, és azután különböző helyeken ismét lerakott. A felső karbonban, használja ugye a geológiai megnevezéseket, Közép-Európában, Angliában és Észak-Amerikában úszó növényi szőnyegekből keletkeztek a nagy széntelepek. Ezek a pikkelyfák az édesvízben éltek, és levegővel telt gyökereket fejlesztettek ki. Zsurlók, korpafűfélők, pikkelyfák és páfrányok 20 méter magasra is megnőttek. Zsurlók ma csak mint alacsony lágyszárú növények fordulnak elő. A szén képződési ideje a polónium izotópok sugárzási udvarainak mérése szerint nem évmilliókig, hanem csak maximálisan 200 évig tartott. Ezeket a mikroszkopikusan kicsi, színes vagy sötét köröket a radioaktív alfasugárzás okozta az ásványokban, ezért radioaktív udvarnak is nevezik. Az elszenesedés nagy nyomásánál és magas hőmérsékleténél ezek megmaradnak, így mérhetők. Laboratóriumi kísérletek Herzog és Heppner szerint kimutatták, hogy a kőolaj nem évmilliók alatt, mint az evolúciós geológia tanítja, hanem körülbelül 1000 év alatt keletkezik. Az özönvíz alatt és után a tengerekben, 2000 méter mélység körül nagy mennyiségű állati és növényi anyag gyűlt fel, amelyet az üledékek befettek. Ezekhez a maradékokhoz oxigén már nem tudott hozzájutni. A mélyebb földrétegek forrósága és az alkalomszerűen vándorló forró oldatok átformálták ezeket az állati növényi maradékokat. Először 50 Celsius foknál képződött a kerogén, aztán 70 Celsiusnál a kerogén átváltozott kőolajjá, végül 200 Celsius foknál előállt a földgáz. Mind a három tovább terjedt, és aztán összegyűlt különleges geológiai szerkezetekben, az úgynevezett olajcsapdákban. Felül a földgáz, alatta az olaj, legalul a sótartalmú víz. Ha fosszíliák több rétegen hatolnak keresztül, akkor hirtelen eltemetésre utalnak, mint például a fatörzsek Új-Skóciában, Kanadában. A legrégebbi ma még élő fákkor meghatározása özönvíz utáni időt mutat fel. A visszafolyó árak az özönvíz előtti szárazföldi élet tanúját, a borostyánkövet is magukkal ragadták és lerakták, sokszor a barna szénnel együtt. Benne főleg teljesen megmaradt rovarokat találtak, amelyek a maiakhoz nem csak hasonlóak, hanem testi felépítésükben is azonosak. Ez csak ízelítő volt ebből a könyvből. Mire juthat az ember, ha komolyan veszi az Isten igéjét, és így műveli a tudományát? És akkor felfedezzük, hogy a 104. Zsoltárnak a csodálatos költői kifejezései is nem csak a teremtésről beszélnek, hanem az özönvízről is. Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget. Palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek. oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Hallottuk, mennyire pontosan kapcsolódnak ezek a mondatok az alapigénkhez, amikor az özönvíz után Isten Noénak kihirdeti, ajándékozza az ő szövetségét, az egész természetet átfogó, folytonosan mindmáig fennálló szövetségét. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek. A bárka, olvassuk a bibliai beszámolóból, valahol az Araráton feneklett meg. Akkor még az volt a legmagasabb hegycsúcs. Ma a Himalájának a csomolunkba csúcsa, de épp a napokban olvashattunk róla, hogy újra kellett mérni a magasságát, mert még mindig nyomódik fölfelé. Ahogy az indiai szubkontinens nyomódik neki az ázsiai nagytáblának. Mert hogy is történt az özönvíz? Fölfakadtak a mélység vizei, és megnyíltak az ég csatornái. Olyan következett, ami addig nem volt. És nem hitték el az emberek, hogy olyan bármikor is bekövetkezhet. Mennyi mindenben így van ez ma is. Nem hiszik el az emberek azt, amiről Isten igéje előre szól, hogy bekövetkezik. Nem akarnak az igével számolni emberek. Mi vajon akarunk-e számolni Isten ítéleteivel is, és Isten ígéreteivel is? Hallottuk a gyermektanításban, alázatosan az imádságában mire hivatkozott Nehémiás? Isten ígéreteire, a választott népével kötött szövetségére. De az az első szövetség, ami Istennek a későbbi szövetségeit is átfogja, az a Noéval s vele együtt minden földi élőlénnyel az özönvíz után kötött szövetség. Ennek a jele a szivárvány Isten részéről. Ez a természeti jelenség. Isten emlékeztet vele, és azt mondja, hogy ő maga megemlékezik minden alkalommal, hogy nem lesz a víz többé özönvízzé, bármilyen nagy áradások is következzenek. Mert hiszen Isten megígérte az özönvíz után, Mózes első könyve 8. fejezetének az utolsó mondataiban olvashatjuk, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Ezért és így áll fenn ez a mai világ. Az özönvíz utáni állapotok így tartanak fönn mindent, ahogy Isten megszabta. De meddig? Amíg föld lesz. És itt oda kell figyelnünk Péter apostol második levelében is néhány mondatra. Egyrészt figyelmezteti hívő testvéreit azokra, akik majd eltéveíteni akarják a Krisztusban hívőket. Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyaik kiélésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévejgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél, mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. Félelmetesen következik be ez ma a névleges kereszténység területein, Európában és a nyugati kultúrában. Aztán Péter második levele 3. fejezetében olvassuk tovább. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Hát ezt hirdeti Istennek, ezt a türelmét hirdeti a szivárvány. Ahányszor csak megjelenik, Noé idejétől fogva. Isten haladékot ad. Istennek türelmi és kegyelmi ideje van. De ezt ő szabja meg, ahogy a szövetségeket is, kezdve a Noéval, benne az egész emberiséggel és a földdel kötött szövetséggel. Isten határozta meg. Ezek nem egyenrangú feleknek a szövetségei. Isten állította fel, Isten ajándékozta ezt a szövetséget. És ő adta annak a jelét is. Még mindig az Isten türelmének az idején élünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Aztán folytatódik, de el fog jönni az Úr napja. És az elemek égve felbomlanak, írja aztán Péter apostol. Akkor, amikor még semmit nem tudtak atomfizikáról, de az Isten szent lelke ihletése által mindezt is leírhatta és le kellett írnia. Bárcsak mi azok közé tartoznánk itt a mulandó világban, ahol az Istentől adott keretekben nap és éjszaka, tél és nyár, vetés és aratás folyhat még mindig az életünk, bár csak azok közé tartozhatnánk, akik vallhatják, új eget és új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Ha tényleg így élünk, hitben járunk, Isten ígéreteinek a beteljesedését várjuk, akkor az megszentelődésre kell, hogy vezessen, a hit engedelmességére kell, hogy vezessen. Isten hűséges az ő szövetségeiben. Ez az első szövetség, amit a Biblia említ, a mai alapigénkben. Aztán ott van az Ábrahámmal kötött szövetség. Nagy néppé teszlek, neked adom azt a földet, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Jézus Krisztusban jött el ez az áldás. Aztán ott van a Mózes által Izraellel kötött közbülső szövetség, ahol az embernek szabott feltételek is vannak, és erről ezért írja Pál apostol, hogy közbe jött a törvény szövetségében, mert azt újra és újra megszegték Izrael népének, rövid időn belül el kellett volna pusztulnia Isten ítéletének a következtében, hogy mégsem pusztulhattak és pusztulhatnak el. Az azért van, mert a törvény szövetsége előtt és fölött ott áll az Ábrahámnak adott szövetség. És majd ebből fakad az Áron házában Fineás papnak, Áron unokájának adott szövetség, amit szintén öröknek, vagyis folytonosnak nevez az ige. Az ő papságukra vonatkozóan, és majd ebből fakad az új szövetség ígérete, az ószövetséget, a törvény szövetségét újra meg újra megtörő nép számára. Mi pedig az új szövetségben élhetünk. Isten hosszú tűrő irgalmának, világot mindmáig föntartó irgalmának a kereteiben. Az új szövetség a Jézus Krisztus vére által lett szövetség. Kegyelem, bűnbocsánat, új élet, üdvösség mindazoknak, akik csak befogadják szívüket kitárva az Úr Jézust. Amikor Pál apostol ír arról, hogy Isten jósága, elnézése, türelmének a gazdagsága vesz körül bennünket, akkor ezt írja, vagy nem tudod, nem veszed tudomásul, hogy az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Akik ebben az ösztönzésben, ennek az ösztönzésnek engedve megtérnek az élő Istenhez, azok álthatják őt így. Azok hordozhatják ezt az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, hadd adjunk neked dicsőséget, mert tied a dicsőség örökkön örökké. Mindenek teremtője, fenntartója, gondviselője, hűséges, ígéreteidet megtartó Úr. Az ítélet Istene vagy, de boldogok mindazok, akik hozzád menekülnek. Köszönjük, hogy a szivárvány természeti jelensége is a te szövetségednek jele, amelyet a földdel és minden élő lénnyel, s benne a te kép másodra teremtett, bár bűnössé lett emberrel, kötöttél, amit te ajándékoztál. Ajándékod ez a szövetség. Köszönjük, hogy ennek a keretei között élhetünk még mindig, amíg a föld lesz. De hadd vegyük a szívünkre azt is, hogy a mostani egek és a föld tűznek tartattak fenn. Az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Könyörülj rajtunk, hogy mi magunk ne maradjunk az alatt, az ítélet alatt, hogy istentelenek. Könyörülj sokakon még körülöttünk, hogy megtérhessenek hozzád idejében, megragadva Jézus Krisztusban elkészített kegyelmedet, az örök új szövetségnek az ajándékát és áldását. Könyörülj rajtunk, hogy komolyan vegyük, és hálás szívvel a te igédet. Ragaszkodjunk hozzá, mert te igéd által tartasz meg mindenen keresztül. Hallgass meg az Úr Jézus nevében. Ámen.